Kertbarátok.
Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat, Szász Edit vagyok. Mai adásunk meghívottja az Életminőségért Alapítvány elnöke Pakot Mónika. Több témát is érintünk beszélgetésünk során. Elsőként a gyógynövények fontosságáról beszélgetünk ebben a téli, megfázásos, hűléses időszakban, melyek azok a teakeverékek, amelyek hasznosak lehetnek, és mindenképpen jó, ha van otthon, raktáron nekünk. Hogyan kell ezeket használni, vagy mire éppenséggel, ezekről is beszélünk. Ugyanakkor a tavaly elindított kertterápiás programról is érdeklődtünk, hogy halad és kikhez jutott el ez a terápiás módszer. De a jövőbeli tervekről is mesél nekünk Pakot Mónika, az Életminőségért Alapítvány elnöke. Maradjanak rádió közelben!
A Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Hozzájutni bizonyos gyógynövényekhez eléggé könnyű, nem csak azért, mert talán ismerjük is egyes gyógynövényeket, be tudjuk gyűjteni, de most már annyi helyi termelői vásáron is részt vehetünk, hogy ott is beszerezhetjük, és hát gondolom a téli időszakban, ebben a megfázásos, meghűléses időszakban azért jó, ha van otthon, kéznél van, és tudunk főzni egy kis teját legalább. Mit ajánlasz te ebben az időszakban, melyek azok a gyógynövények, amelyek mindenképpen segítenének, hogy egy picit az immunrendszerünket helyre tegyük?
Van egy alapszabály, ami azt mondja, hogy hogyha nem kúraszerűen használjuk a gyógynövényeket, tehát például a májtisztítás vagy vesetisztítás, akkor általában 5-től 7-ig tehát gyógynövényt kell keverni, ahhoz, hogy a gyógyhatását sokszorozzuk. Ez az úgynevezett szinergia teremtés. Ennél több vagy ennél kevesebb ugye nem hozza meg azt a többlethatást. És nálunk azért azt látom, hogy általában elég jól ismerik a gyógynövényeket, és hogyha meghűlésre gondolunk, különösen most, akkor ott van a bodzavirág, a szurokfű, kakukkfű, menta, citromfű, a lóherének a virágja, én nagyon szeretem, mindig gyűjtök, elérhető, az apró bojtorján, a réti legyezőfű, ezt lehet, hogy sokan nem ismerik, tehát itt már egy mélyebb tudás kell, mert könnyen összetéveszhető a gyalogbodzával. De onnan lehet felismerni, hogyha a virágját megszagoljuk, vagy picit megkóstoljuk, a nyelvünkre vesszük, akkor érződik, hogy penicillin íze van. És akkor az egészen biztosan a réti legyezőfű. A tejában azonban ilyen finom, édeskés illata van, tehát nagyon jól jön. Ezen kívül a lándzsásúti fű is, vagy kankarin, tehát ezek mind-mind ilyen úgymond egyszerűbb, könnyen elérhető gyógynövények, amit nálunk is megterem, és ezekből lehet ilyen keverékeket készíteni. Azt talán nagyon fontos elmondani, hogy ugye a megbetegedésünk vagy a meghűlésünkben kétféle folyamat lehet, az egyik, amikor be is lázasodunk, és tényleg ilyen lerakódások vannak, és van az a másik, az úgynevezett száraz köhögés. Tehát nem vagyunk belázasodva, és érezzük, hogy a torkunk az nagyon irritál, nagyon száraz. Na, abban az esetben, hogyha ilyen száraz meghűlésre szembesülünk, akkor nem jó sok mézet használni, mert a méznek is szárító hatása van. Tehát inkább akkor csak magára ígyük ezeket a gyógynövénytejákat, esetleg citrommal ízesíteni, vagy játszadozni, amit én szoktam, hogy mindig más keveréket állítok össze, és akkor enyhén eltér az ízvilág is, nem unalmas, mert ugye azt látjuk, hogy a mostani meghűlések azért elég hosszú ideig tartanak, és hát kitartás kell ebben.
Tehát ha jól értem, akkor a keverékben ezekből legalább, vagy minimum 5 féle gyógynövényt kell beletegyünk a tejába, hogy akkor valamilyen fajta többlethatást érjünk el, ugye?
Igen, igen, pontosan, igen. 5-től 7-ig, hogyha 7-nél többet teszünk, akkor már inkább, tehát akkor már különböző hatások erősödnek, úgyhogy igen, 5-től 7-ig.
Van esetleg ezek közül, amit itt fel is soroltál, olyan gyógynövény, hogyha több ideig fogyasztjuk, esetleg valamilyen problémát is okozhat, akár nem tudom, gyomorfájás, vagy más hasonló?
Nincsenek. Pont azért választottam ezeket a gyógynövényeket, hogy ne legyenek gondok. A rétilegyező fűnél ott talán azt megjegyezném, hogy ugye erőteljes penicillin a hatása van, és abból nem ajánlott nagyon sokat szedni, de a keverékekben az teljesen rendben van. Talán még azt is kiemelném, hogyha lázasak vagyunk, akkor érdemes hidegborogatást, ilyen ecetes, talán ismerjük a nagymamánktól ezeket a módszereket, vagy pedig, hogyha nagyon nagy láz van, akkor ugyancsak ilyen lemosásokat alkalmazni. Hogyha pedig nincsen magas láz, csak érezzük, hogy a mellkasunkban nagyon nagy a lerakódás, hogy onnan nem tud fölszakadni, elkezdődött, de nehéz, hogy nehezen szakad föl, akkor lehet a mellkasra borogatásokat használni. Tehát itt több megoldás is van. Én emlékszem, hogy régebben a nagymamám mindig egy lábasnak vagy haziknak a fedőjét melegítette föl, és akkor azt egy gyógycsba csomagolta, és úgy tette a mellkasomra. Most ezt még lehet például a krumplival is, tehát hogy a krumplit megfőzzük, megaprítjuk, tehát pépesítjük, és amikor annyira kihűlt, hogy nem éget, akkor azt is becsomagolni és a mellkasra tenni, vagy ami a kedvenc, ugye ez a hagymás kukoricadarás keverék, tehát a hagymát is megdinszteljük, és beletesszük a kukoricát, vízzel feltöltjük, és ezt az anyagot is így pépesítjük, és ezt is a mellkasra tesszük. De ugyanakkor meg is lehet enni. Tehát én emlékszem, hogy gyerekkoromban, amikor ilyen meghűlés volt, akkor én nagyon szerettem a hagymatokányt kukoricával, a puliszkával.
Mit tudnál mondani esetleg torokfájásra? Milyen öblítés, gargarizálás, vagy mivel jóformán?
Igen, hát a legegyszerűbb tényleg ez a sós víz gargarizálás. Ez nagyon jó, hogyha nem jódozott, tehát a parajdi vagy tordai sót használni. De általában nekem az a nagyon jó tapasztalatom, hogyha orvoshoz megyünk, az orvosok is mindig a gyógyszer mellett ajánlják ezeket az alkalmazásokat is. Tehát legegyszerűbb sósvízzel gargarizálni. Tudom, hogy most nagyon sokan az illóolajok világába is otthonosan mozognak, ott tényleg egy mélyebb tudás kell, itt nem is mennék ebbe bele, de amikor ilyen meghűlésünk van, akkor nagyon óvatosan bánjunk az illóolajokkal, különösen amit be is viszünk a szájon keresztül.
Ezeket a tejakeverékeket használhatjuk esetleg megelőzésre is, vagy csak akkor, hogyha már érezzük a megfázás tüneteit?
Hát megelőzésre természetesen, tehát hogy azért soroltam föl többet, hogy mindig legyen lehetőség változtatni, hogy hogyan rakjuk össze a tejakeveréket, de egész télen ajánlott ezeket inni. Uh-huh. Azoknak is, akik nem tejásak. Tehát a folyadékbevitel, ugye a másik nagyon fontos dolog, hogy ilyenkor rengeteg folyadékot kell bevigyünk. Nyáron érezzük, hogy szomjasak vagyunk, és inkább odafigyelünk, télen kevésbé, és ezért érdemes tudatosan odafigyelni, hogy több folyadékot vigyünk be, és amikor folyadékról beszélek, akkor tényleg a tejára gondolok, vagy a tiszta vízre, vagy erőleves, zöldségleves, tehát ilyen tényleg ami tápláló, és ami segít a vízpótlásba.
Amúgy van olyan, nem tudom, gyógynövény, vagy bármi, amit esetleg most télen, vagy ebben az időszakban valahol be lehet gyűjteni, vagy megtalálunk? Vannak ilyen téli gyógynövények?
Hát a bogyós gyümölcsökből van még, csak ugye azok már megfagytak. Tehát, hogyha tejának használjuk a bogyós gyümölcsöket, akkor azokat érdemes fagyás előtt használni, mert ugye ha megfagytak, akkor a vitaminok eléggé tönkre mennek bennük. Hát én amit láttam, a tegnap is kint voltam a kertben, és érdekes, hogy ilyen nagy fagyok vannak, és mégis a vadfokhagyma már kezd kibújni, tehát épp néztem, hogy már lehet ezt használni. De ugye ez nem annyira erőteljes segítség, tehát inkább a gyógytejákra érdemes alapozni.
És még olvastam egyről, ez a fűzfakéreg, ami talán ez is segít, vagy ez mire jó?
Igen, Igen. A fűszfakéreg az pont most kell, tehát január-februárba kell gyűjteni. Az egy-két éves ágakon, hát én inkább az egyéves ágat ajánlom, mindenképp annyira vastag kell legyen, hogy le tudjuk húzni a kérgét. Én is most már begyűjtöttem, és akkor ilyen kis, hát ilyen vékonyka szálak lesznek, amiket meg lehet szárítani, és akkor azt tényleg ilyenkor borogatásra, öbrögetésre lehet használni. Tehát az is, annak is nagyon jó fertőtlenítő hatása van, és mivel ilyen összehúzó hatása is van, segít a gyulladás csökkentésében. Hm. Ezt érdemes, hogyha a szájban afta keletkezik, akkor is használni.
Na hát reméljük, hogy segítettünk kedves hallgatóknak ezekkel az információkkal, és hát valóban gyógynövényeket be lehet szerezni télen is. Hamarosan itt nálunk is lesz helyi termelői vásár, és ott is sokféle gyógynövényt, vagy tejakeverékeket is lehet találni, úgyhogy mindenképpen érdemes beszerezni.
Igen, hát én mindenkit arra biztatok, hogyha kitavaszodik, akkor érdemes tényleg kimenni a természetbe, sétálni, és saját magunknak gyűjtsük be a gyógynövényeket. Hogyha mi magunk gyűjtjük, akkor sokkal jobban értékeljük a természetet is, és a gyógynövényeket is. És nagyon fontos, hogy tényleg csak annyit gyűjtsünk, amennyire szükségünk van. Emlékszem, hogy amikor én a svájci gyógynövényben jártas ismerőseimnek meséltem, hogy hát mi nagyon odafigyelünk, és fenntartatóan gyűjtjük be a gyógynövényeket, és mindig egynegyedét ott hagyjuk, akkor mondták, hogy hát ők egynegyedét szedik le. És a háromnegyedét ott hagyják. Tehát ez nagyon fontos, hogy menjünk a természetbe, és mi magunk gyűjtsük be. Ezek tényleg nem olyan, amiket felsoroltam, nem olyan gyógynövények, hogy össze lehetne téveszteni. Tehát ha egyszer megismerjük, akkor nagyjából látjuk azt is, hogy hol jelenik meg, mikor jelenik meg, és már azzal is segítettünk, hogy télen ne legyünk nagyon betegek.
Mindig az egészségünkre kell gondolnunk, akár gyógynövények, akár egy kis kerti munkáról van szó. Már alig várjuk, hogy kitavaszodjon, és ki tudjunk menni egy kicsit a kertbe mozogni, és a növényekkel foglalkozni. A kert nem csak arra jó, hogy termesszünk benne sok finomságot, és ezt megegyük, hanem terápiás céllal is lehet ezt művelni. Tavaly jött az ötlet, vagy indult el egy ilyen kertterápiás tevékenység. Javíts ki, ha tévedek.
Igen. Igazából az egy 3 éves projekt volt, most járunk a végén, és először a tananyagot dolgoztuk ki, és a módszertant, és valóban a tavaly volt, amikor meghirdettük a képzést, és egy úgynevezett próbaképzést szerveztünk, egy 120 órás képzést, magyarországi partnerek is, és mi is itt Erdélyben, és az arról szól, hogy ugye manapság sokat beszélnek arról, hogy a mezőgazdaságnak ilyen multifunkcionális szerepe is van, amit te is említettél, hogy a kertben nem csak megtermeljük az élelmet, hanem a kertben való létezés, a kertben való dolgozás hozzásegít a testi-lelki épségünkhöz is. És akkor ezt a képzést ajánlottuk ki, és ez le is járt, ez a képzés, gyakorlatilag végig kísértük a természetnek is a körforgását, és azt néztük meg, hogy milyen tevékenységeket lehet megszervezni.
A célcsoport, vagy akik számára a kertterápia hasznos lehet, az esetleg az idősebb csoport, vagy akár mozgássérült csoportok? Elsősorban?
Ők is, igen. Hát akik részt vettek, ugye 17 szemét választottunk ki, több mint 40-en jelentkeztek, és aztán úgy döntöttünk, hogy olyan személyeket választunk ki, akik már valamilyen intézménynél dolgoznak, vagy ilyen területen dolgoznak magánszemélyként is. És tehát mi nekik ajánlottuk ki a képzést, és az ők célcsoportjai, be is azonosítottuk, hogy különböző, tehát azt hiszem, hogy 7 célcsoporttal dolgoznak, ezek közé tartoznak azok, akik a depresszióval küszködnek, függőséggel, stressz megelőzés céljából, vagy stressz csökkentés céljából. Ugye vannak, akit említettél te is, hogy testileg vagy szellemileg sérültek, de idősekkel dolgoznak, vagy demenciával küzdőkkel dolgoznak, vagy volt egy részvevő, aki gyerekeknek prevenciós céllal szervez ilyen tevékenységeket.
Ilyen visszajelzések érkeztek, mert gondolom csak érkeztek a csoportok részéről, vagy ahol ezeket megszervezték. Mennyire volt ez hatékony, hasznos?
Mi ugye csak a úgynevezett a képzőket képesszük ki, tehát nem direkt az intézményeknél voltunk, és hát azt láttuk, hogy így kimondva, hogy 120 órás képzés, ez rengeteg, de mégis ahhoz, hogy elmélyüljünk a kertterápiába, ez nagyon kevés volt. Ezért úgy is döntöttünk, hogy az idén nem egy újabb képzést indítunk, egy általános képzést, hanem különböző intézményekkel dolgozunk együtt, ahová meghívnak, és már van meghívás, és akkor ott próbáljuk egy ilyen 10 alkalmas rendszerben megmutatni, hogy mit is lehet és hogyan lehet az adott célcsoporttal kertterápiás tevékenységet végezni.
Ahhoz, hogy egy ilyen terápiát megszervezzenek, gondolom kell egy helyiség, vagy mi szükséges ahhoz még, hogy egy ilyen csoport számára a körülményeket ugye megteremteni?
Igen, itt ismét az a kérdés, hogy ki a célcsoport, kivel szeretnének dolgozni. Akkor is, hogyha szűk a hely, tehát hogy nincsen egy nagy kertünk, akkor is épületek köré, például idős otthonok vagy nappali foglalkoztatók köré is lehet, ha van egy talpalatnyi hely, akkor lehet oda már tevékenységeket megszervezni, lehet magaságyásokat bevinni, tehát sok-sok megoldás van, és ezért döntöttünk úgy, hogy mi is menjünk el az intézményekhez, és nézzük meg, hogy az adott célcsoportnak, az adott helységben milyen lehetőségei vannak, és akkor az hogyan lehet használni ilyen kertterápiás tevékenységekre.
Gondolom az is fontos, hogy aki részt vesz a terápiában, legyen egyfajta sikerélménye, egy közösségi élménye, vagy egyáltalán úgy érezze, hogy valami hasznos dolgot, vagy valami olyasmit tesz, hogy amiben ő is jó, ugye?
Igen, pontosan ugye a kertterápia abban segít, hogy általában ezek a célcsoportok, akiket felsoroltunk, az első jellemző az, hogy elzárkóztak a külvilágtól, tehát nincsenek kapcsolatai, és egy-egy ilyen tevékenység, ugye egy összejövetel a szociális készségeknek is a képességét erősíti, ugyanakkor dolgoznak, tehát nem csak az van, hogy beszélnek a problémáikról, hanem a növényeken keresztül nagyon sokat lehet asszociálni a saját létezésemre is, és a növényeken keresztül, vagy a kertben való dolgozáson keresztül lehet egyéni problémákról, vagy egyéni kérdésekről is beszélni. Tehát gyakorlatilag a környezet, meg a növények segítenek abban, hogy a saját szükségleteimet meg tudjam fogalmazni. És ugye eközben még dolgozom is, tevékeny vagyok, tehát ez is nagyon fontos, hogy a kertterápiában ugye a testünket használjuk úgy, ahogy tudjuk, tehát mindenkinél ugye más-más lehetőségek vannak, de hogy több funkciót lehet egyszerre aktiválni, és gyakorlatilag észre se veszik és úgy mozognak.
Milyen fajta növényeket vagy növényekkel érdemes ilyenkor kezdeni vagy foglalkozni? Erre van egy szabály?
Nem szabály, attól tényleg nagyon attól függ, hogy kikkel. Tehát minden célcsoportnál másképp kell dolgozni. Ott, ahol rövid távú célok vannak, akkor ott ugye inkább salátákkal, tehát ami hamar megnő, tehát rövidebb az életciklusa, azokkal érdemes foglalkozni, ott, ahol a türelem, a kivárás egy téma, akkor ott olyasmit ültetünk, ugye, aminek a növekedése, lassú növekedés, és akkor ezt kivárni, megfigyelni, nyomon követni a növekedését, és utána eldönteni, hogy a terméssel mit csinálok, az egy másik fajta kertterápia. Ugyanakkor, hogyha a testi fogyatékkal élőkkel dolgozunk, vagy szellemi fogyatékkal élőkkel dolgozunk, akkor ott is mindig meg kell nézni, kinél milyen képesség van, és akkor onnan indítunk. Tehát nem biztos, hogy egy autista csoportnál el lehet kezdeni rögtön azt a folyamatot, hogy most magokat ültetünk, mert a finom motorikájuk nincsen kifejlődve. Ott másabb, nagyobb, összetettebb mozgásokkal kell kezdeni, tehát földhordás, tényleg erősebb munkával, és akkor onnan lehet visszatezetni a tevékenységet egyre kifinomultabb mozgásokra is.
Így a téli időszakban hogyan lehet ilyen kertterápiás tevékenységeket tartani, vagy mi az, amivel lehet foglalkozni ebben az időszakban?
Hát igen, pont most voltunk a Szentegyházán a Szent Gellért Alapítvány meghívására, ott egy időseknek van egy nappali foglalkoztató központja, és most voltunk először náluk, és hát idősek, tudjuk, hogy volt nekik, tehát van előzetes ismeretük gyógynövényekkel, és akkor az egész foglalkozást úgy építettük föl, hogy egyrészt gyógynövény ismeret, tehát sok-sok gyógynövényt vittünk, és akkor itt arra figyeltünk, hogy, és ez is módszertanilag kell fölépíteni, hogy legyen nagyon sok, amit ismernek, és akkor el is indult a beszélgetés, hogy jaj, ismerem, de nem jut eszembe, de hogy egymással beszéltek, így egymásnak eszébe juttatták, hogy mi is a neve a gyógynövénynek, és mire is használják. Aztán mindig viszünk egy pár olyat, ami nem annyira ismerős, és egy-kettő, ami teljesen ismeretlen, hogy új ismeretanyagot is tudjanak elsajátítani. Itt ugye az az érdekesség, hogyha télen a szárított gyógynövényekkel foglalkozunk, akkor is ahhoz, hogy felismerjük a gyógynövényt, ugye először a látás, de utána a tappintás, a szaglás, tehát ezeknek az érzékszerveknek a fejlesztése, ugye demencia megelőző hatással van, és akkor arra is odafigyeltünk, hogy nem mi mondjuk meg, hogy mit tudunk a gyógynövényről, hanem először ők egymásnak beszéljenek erről. És ugye így ezáltal nagyon szép volt látni, ez a csoport már régebb dolgozik együtt, hogy milyen szépen kivárták egymást, tehát nem szóltak egymás szavába, és tényleg több tudással mentek haza, mint amivel jöttek. Ez volt az egyik tevékenység, és a másik tevékenység az igazából az is egy nagyon jó dolog az ilyen foglalkozáson, hogy utána valamit tudjanak hazavinni. És akkor a legkézenfekvőbb dolog az volt, hogy télen ugye karácsonykor megvesszük a karácsonyfát, és hogyha a saját környezetünkből vannak a karácsonyfák, tehát nem permetezettek, nem nincsenek, nem tudom mivel kezelve, akkor azoknak a karácsony után meg lehet az ágakat, a tüskéket szárítani, és akkor ezt is fűszersóba, más fűszernövénnyel is, rozmaringa, épp ami van a kertbe, össze lehet keverni, és nagyon finom fűszersót lehet készíteni. És akkor itt is az van, hogy különböző tevékenységeket végeztek, ugye először felaprították a fűszernövényeket, utána a sóba tették, azt elkeverték, ugye az illatoknak az érzése, beazonosítása, hogy melyik illat dominál, tetszik ez nekem, ha nem tetszik, akkor egy másik fűszernövénynek a növényből teszek többet hozzá. Tehát ez a kreativitás is megszületik, és hát utána hazavitték is. Nagyon jó telt.
Hát mindenképpen hasznos valóban ez a fajta terápia, vagy terápiás módszer, reméljük, hogy minél többen alkalmazni tudják majd, és valóban lesz
igen,
hasznos.
Igen, itt nagyon fontos, ugye a gyakorlatilag két tudást ötvözünk.
Említetted, hogy van még más kezdeményezés, vagy projekt. Ez ugye a templomkertekbe tájfajták ültetése. Picit erről az ötletről, hogy itt mi is a cél, vagy melyek azok a templomkertek, amelyekről lehet beszélni?
Hát ugye, aki ismer engem, azt tudja, hogy én elkötelezetten dolgozom azért, hogy megmentsük a tájfajtákat, és az utóbbi időben láttam, hogy nagyon sok templomot, egyházi épületeket följavítottak, és az történt, hogy akkor hát nagyon sok helyen kivágták a régi fákat, mert azok régiek. Vagy azért, mert régiek, vagy azért, mert valóban kiszáradtak, és ezért született meg az a gondolat, hogy ismét telepítsük be tájfajtákkal ezeket a kerteket. És ezt a tavaly indítottuk ezt az elképzelést, a Farkaslaki cég az egyik támogatója, mi is, az alapítvány is a saját tőkét tesz be ebbe, és eddig 11 templomkertbe sikerült 10-15-20 csemetét adományozni és ültetni, és itt megemlíteném, hogy mi szorosan együttműködünk Magyarországon Kovács Gyulával, ő porszombati erdész, aki ugyancsak zászlajára tűzte a tájfajtáknak a megmentését a Kárpát-medencében, hát vele több mint 10 éve együtt dolgozom. Régen nagyon sok oltóveszőt küldtem ki neki, és most ő is megajándékozott minket a csemetékkel, úgyhogy ezeket a csemetéket is ültetjük. És hát a nagy meglepetés az volt, hogy minden a falunak ajándékozott egy úgynevezett Petőfi körtefáját, tehát a Petőfi sírnál lévő körtefáról gyűjtött oltóvesszőt, és azzal oltotta be ezeket a fákat, úgyhogy ebben a 10-12, most már nem tudom pontosan, egyházközségben lesz egy Petőfi körtefája is.
Ez Farkaslaka és környéke, vagy melyik?
Hát nem csak, igazából udvarhelyszék, uh-huh. Tehát persze Farkaslaka is, hát itt van az alapítvány, úgyhogy Farkaslaka ilyen szempontból a szívem csücske, de a Nyikó mentén is, a Homoród mentén is, tehát ott, ahol ismertem én a lelkészeket, megszólítottam is, akiknek ugyancsak szívügyük, velük együtt dolgoztunk. Tehát ez egy most kezdődő projekt, de erre építünk tovább. És akkor ez mellett ugye most tavasszal indítjuk az oltás, meccés, ültetés tanfolyamokat, képzéseket.
Igen, amúgy ez a Petőfi körtefája, ez milyen fajta körte?
Nem tudom, mert én még nem láttam a termését, 5-6 év múlva tudok erről beszélni.
Rendben van, reméljük, hogy megnőnek ezek a csemeték. Amúgy ezek a régi tájfajta kis csemeték nehezebb, vagy későbbre nőnek meg, vagy hogyan kell ezeket ápolgatni?
Igen, hát valóban az van, hogy nem hogy későbbre nőnek meg, hanem általában később fordulnak termőre, és ezért van, hogy volt egy időszak, amikor az emberek lemondtak a tájfajtákról, és amikor csemetét vettek, akkor az volt a fontos, hogy 2-3 év múlva már teremjen. És ugye az újabb fajták, ezek az alacsony fajták, tehát amire oltották, az alany az egy ilyen M106-os, és a tájfajták, azokat inkább vadalanyra oltjuk, uh-huh. És ezért van, hogy sokkal magasabbak lesznek, sokkal lassabban növekednek, ellenben sokkal tovább élnek is.
És ezért rezisztensebb, gondolom, a
hát a rezisztencia ugye az, a most már ezt nem mondhatjuk egyértelműen, mert ők se szokták meg az, hogy ilyen nagy száraz tél legyen, vagy száraz nyár legyen, és ez a tájfajtáknak is egy nagy kihívás ebben a hőségben túlélni.
Mennyire vannak oltás vagy szakértők, tehát ugye akik valóban értenek az ilyen csemeték oltásához? Gondolom ezért is vannak ezek a tanfolyamok.
Igen, hát amikor elkezdtem én ennek a kutatását, akkor azzal szembesültem, hogy régen valóban ez valami szent dolog volt, és általában minden faluban egy-két ember volt csak, akik oltással foglalkoztak, és ők voltak azok, akik aztán az egész falubnak segítettek, és tájfajtákat oltottak. Ma már azt látjuk, hogy azért ez nem annyira ördögtől való, szóval könnyen meg lehet tanulni. Persze sok mindenre oda kell figyelni, attól függ, hogy a vadalany vagy az alany, amire oltunk, milyen vastag, és azt szerint kell különböző oltási praktikákat gyakorolni, de tényleg bárki meg tudja tanulni. Egy nagyon jó oltókéskelés, és mindenkinek sikerül.
Hány százalékban szoktak megmaradni a beoltott fák?
Igen, beoltott alanyok. Hát nálam ilyen 85%, 85-90%-os arányban. Az a jó, hogy ha nem sikerült az oltás, akkor következő évben újra lehet próbálkozni ugyanarra az aranyra.
És akkor ilyen tanfolyamokat hol lehet jelentkezni ilyen tanfolyamokra?
Hát most az első, hát mi arra törekszünk, hogy ott, ahová adtuk a csemetékből, oda jusson el a tudás. Most március 8-án Farkaslakán fogjuk az első ilyen oltó napot szervezni, és meglátjuk, hogy mekkora az érdeklődés, és hogyha máshová is hívnak, akkor persze, ahogy az időnk engedi, szívesen megyünk is, és tartunk ilyen képzéseket.
A környéken vagy udvarhelyszéken fellelhetőek még ilyen régi tájfajták, vagy vannak, akik még megismerik, hogyha egy ilyen öregebb fa, hogy az valóban milyen?
Igen. Hát egyik, hogy megismerik, tehát az idősek még ismerik, és nagyon sok helyen vannak, hát már idősebbek, de még tudják, hogy legalábbis a saját udvarukban, a saját kertjükben milyen fajták vannak, és mi ezért tartjuk fontosnak, hogy ezt a tudást továbbadjuk másnak is. Terveinkben van az is, hogy ősszel egy-egy ilyen gyümölcskóstoló vagy gyümölcstalálkozót szervezzünk, ahol mindenki hozza a saját tájfajtáját. Régebb szerveztünk ilyet, és nagyon izgalmas volt, és akkor megkóstolni, hogy egyszerre érezni 30-40 féle almának az ízét, akkor nagyon hamar felismerjük, hogy tényleg mennyire különböznek, és hogy kinek mi a kedvence.
Itt elsősorban az almára kell gondolni, de van más fajta gyümölcs is, amit nem tudom, ezen a területen még meg lehet menteni?
Persze, hát bocsánat, én csak almát mondtam, most hirtelen ez jutott eszembe, mert egy ilyen találkozót szerveztünk, de ugyanígy érvényes a körtére is, a cseresznyékre is, tehát igen, szilvákra is, igen.
Nagyon sok érdekes projekt van, és még lesz, ugye, a jövőben is, esetleg a jövőbeli tervekről, projektekről egy pár szót, hogy mi az, ami még várható.
Igen, hát egy újabb kezdeményezésünk, és itt az ötletadó nem a mi alapítványunk volt, hanem egy magyarországi alapítvány, és együtt dolgoztuk ki a projektet is, és most tavasszal fogjuk kezdeni. Hát a éltető vadon ezt a címet adtuk, és az a célja, hogy megnézni, vagy megismerni minden olyan növényt, ami, vagy cserjét, vagy fát, aminek a termését, vagy a valamilyen részét a gasztronómiába, a helyi gasztronómiába fel lehet dolgozni. Tehát itt is egy ilyen 60 órás bevezető szintű képzési anyagot dolgozunk ki, és ugyancsak a képzést is meg fogjuk tartani. Ezzel az volt a célunk, hogy azt látjuk, hogy nagyon sok fiatal van, aki szeretne vidékre kiköltözni, és amikor kiköltözött, akkor azzal szembesül, hogy elég nehéz anyagilag megélni vidéken, és nekik szeretnénk egy ilyen többletjövedelmet, vagy az egyik lábon állást ezáltal biztosítani, hogy megismerjék, hogy milyen növények, milyen cserjék, milyen fák léteznek a saját környezetünkben, és azoknak melyik termését, virágát, gyökerét hogyan lehet használni a helyi gasztronómiába. Azt látjuk, hogy ezt bizonyos országokban már nagyon ügyesen használják, nálunk ez még tényleg gyerekcipőbe jár. És amikor láttam, hogy Hargita megye lesz 2027-ben egy nagyon fontos gasztronómiai központ, akkor arra gondoltam, hogy ez nagyon jó, mert nem csak a vendéglők, hanem a vidéki, a falusi vendéglátók is, az úgynevezett gasztrópontok, ők is remélem, hogy ebből a tudásból, amit mi megosztunk, gazdagodni tudnak és be tudnak aktívan kapcsolódni majd ebbe a programsorozatban.
Sok sikert kívánunk a projektekhez, és reméljük, hogy még sok-sok ilyen érdekes természetközeli projektre kerülhet majd sor. Én köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm az érdeklődést.